Köszöntöm Önöket! Hogy kerül Rómeó és Júlia a büfé és a ruhatár közé? Nos, Kulcsár Noémi új kortárs táncdarabjának nézői nem kell, hogy bemenjenek a színházterembe, elég, ha leülnek az előtérben. Az idei jubiláló táncegyütteseink sorában ott van a 65 éves Duna művész együttes is, a hazai profi néptáncegyütteseink legkisebbike, amely nagyon is tartja a tempót a nagyokkal. Nos, ezekről lesz szó mai műsoromban, amelyben Kulcsár Noémi mellett Juhász Zsolttal, a Dunások művészeti igazgatójával is beszélgetek.
Sasszé, hogy utolért kedvenc táncélményed!
Amikor egy különleges helyszín inspirálja az alkotót, egy tér, amely nem a színpad, sőt, nagyon más, nos, ekkor születnek meg az úgynevezett térspecifikus darabok. Kulcsár Noémi Rómeó és Júlia című műve egy korábbi miskolci premier felújítása, amely egy teljesen új szereposztással kerül most színpadra. Pontosabban mégsem oda, hanem a Nemzeti Táncszínház hatalmas és Zoboki Gábor építész jóvoltából egy nagyon inspiratív és igényes csodás faburkolattal bélelt előterébe. Lényegében csak időkérdése volt, hogy mikor veszi észre egy alkotó koreográfus ennek a térnek a hívogatását. Nos, ez is eljött. Február 10-én Rómeó és Júlia szerelmi története a lépcsőkön és lépcsőfordulókon csarnok szegletekben elevenedik meg. Kulcsár Noémi a főpróba előtt beszélt arról, hogy miképp jutott eszébe a helyszínváltás.
Úgy jött az ötlet, hogy az előtérben rendezzem meg az előadásunkat, hogy néztem a teret, és egyszer csak beugrott, hogy hát miért is építenénk díszletet a Rómeó és Júliához, hiszen ez az épület belső elrendezése pontosan tökéletesen illik egy Rómeó és Júlia táncjátékhoz. Tehát előbb volt az ötletem, ezért újítottam föl tulajdonképpen a Rómeó és Júliát.
Hogy is néz ki ez az előtér?
Az érdekessége az, hogy ugye van egy nagyon szép pasztelszínű parketta padló, és a tér úgy van felosztva, hogy van egy nagyobb lépcső, amin párkányok is vannak, különböző méretű párkányok, egy hosszú lépcső felfelé, és van egy olyan lépcsőforduló, ami szinte úgy néz ki, mint egy erkély. Három szinten történik az előadás.
Tehát lényegében ez egy helyszín specifikus előadás lesz.
Így van, így van.
Na most mennyire kellett átalakítani az eredeti darabot? Mert hát azért itt nehéz táncolni, itt nincs akkora tér, itt nem lehet azért nagyon nekirugaszkodni a dolgoknak, kicsi területeken kell valamit alkotni.
Igazából nagyobb terünk van, mint hogyha bármelyik színpadon lennénk. Ezek nem kis területek, ezek nagy területek, úgyhogy a koreográfiát visszatérve át kellett alakítanom, de azért is, mert egyrészt majd 8 év eltelt azóta, a mozgásvilágot azért felújítottam, újabb duetteket csináltam, egy-egy részt még rendezői koncepcióban is átalakítottam, de az egész koncepció, zenei tükör, az egyezik a 2013-as Rómeó és Júlia feldolgozásommal. Nálam a Rómeó és Júlia nem igazán arról a viszályról szól, ami a két család között van, inkább a viszály a családon belül és abból generált helyzetekből, konfliktusokból adódik. Tehát Rómeó és Júlia szerelme ugyanúgy megsínli azt, hogy körülöttük lévő emberek ebbe hogyan avatkoznak bele ebbe a szerelembe, de nem ilyen két dinasztia szintjén, hanem inkább a Capulet család van előtérbe helyezve.
És az ottani belső konfliktusok.
Így van.
Hát ez gyakorlatilag, ugye azt szokták mondani, hogy örökzöld téma, de családon belüli viták azóta is napjaink problémáivá válnak, azóta is megoldhatatlanok néha.
Nagyszerű szereplők gárdát tudtam összeállítani, nagyszerű táncművészek csatlakoztak a dologhoz, tehát Rómeó és Júlia, két fiatal tehetség, a Rácz Réka és az Engelmann András, Tibalt, Csuzi Márton, a Merkúció, Aradi Zsolt, Túri Lajos, mint pap.
Mit szólt Ertlü Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója ahhoz, hogy most kisajátítod ott az előteret?
Támogat bennünket.
Mert hát ugye most hirtelen föl kell építeni valamilyen formában, legalábbis egy nézőteret.
Ez az egy nehézsége lehet, de azt gondolom megéri, mert egy olyan látvány tárul elénk, amit nem tudnánk máskülönben
Még nem beszéltünk a zenéről, hát gondolom nem a Prokofjev, Rómeó és Júliáját halljuk, vagy igen?
Nem, viszont klasszikussal kezdek. Tehát nálam ugye a két felvonás úgymond úgy oszlik meg, hogy két világ tárul elénk. Az első felvonás az Csajkovszki szvitje és Csajkovszki bémol zongora versenye Csajkovszkinak további művei csendülnek föl, és a második részben pedig elektronikus zenék vannak. Tehát Tibalt halála után elektronikus zenékbe csapunk át.
Megváltozik a világ,
az
igen.
Atmoszféra, a világ és minden, és az egy új megvilágításba kerül.
Táncverzum.
Nem könnyű két nagy profi néptánc együttes árnyékában létezni, de tartjuk a tempót, mondta Juhász Zsolt, a 65 éves Duna Művész Együttes vezetője, aki szintén jubilál, hiszen 15 évvel ezelőtt vette át az irányítást Mucsi Jánostól. Az együttest, amely korábban BM Duna Művész Együttes néven vált ismerté, 1957-ben alapította Náfrádi László, és arculatát Somogyi Tibor, Mosóci István, Erdélyi Tibor is alakította. Kezdettől fogva a tradíciókra épülő, kísérletező alkotások terepe volt. Emlékeink 65 címmel rövidesen jubiláló műsorral jelennek meg a Dunások, amire már a régóta várt új székházukban, a Ziegler ostyagyár egykori épületében készülnek. Juhász Zsolt emlékezik most vissza az elmúlt évtizedekre.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
65 éves most az együttes, tehát jubiláltok. Te pedig művészeti vezető vagy, de 2007-ben kerültél. Pontosan 15 évvel ezelőtt az együtteshez te is jubilálsz. Története van annak, ahogy te ide kerültél Szegedről, ha elmondanád.
Az Alai Kamara Tánc Fesztiválon, mint kezdő koreográfus versenyeztem, Szeged Tánc Együttessel. Szeged Tánc Együttes az én anya együttesem, ott nőttem föl, ott tanultam meg a gyerekkoromban a néptánc csinyát, dinnyát, az alapokat gyakorlatilag ott kaptam meg. Miután az Alai Fesztiválon lement a két verseny koreográfiám, akkor kiültem a nézőtérre, hogy megnézzem a többieket, hogy mit alkottak. Én azt nem tudtam, hogy Mucsi János elé ültem, aki pont akkor vette át a Duna Művész Együttes vezetését, és megkacogtatta a vállamat hátulról, és azt kezdte tőlem, hogy van-e valami ajánlatom. Össze nem értettem, hogy mit akar, majd aztán kikötöttünk a büfében, ahol egy sör mellett megbeszéltük azt, hogy ő arra gondolt, hogy szívesen látna a Duna Művész Együttesbe. Tehát azt gondolta, hogy hívtak-e már másik profi tánc együttesbe. Hát én nekem akkor éppen már nagyon mehetnékem volt, nem azért, mert bármi lett volna a Szeged Tánc Együttese, csodálatos évek voltak ott. Egyszerűen szerettem volna már nyitni, szerettem volna már profi közegbe tovább lépni, hogy így mondjam. Gyakorlatilag telibe talált a János akkor ezzel az ajánlattal, és valóban ugye tavasszal volt a fesztivál, és ősszel már a Duna Együttesbe kezdtem, illetve augusztus 19-én, pontosan 92-be.
Nagyon megjegyezted.
Igen.
91-ben vett át Mucsi János a Duna Művész Együttesét, és akkor már rendkívül módon nyitott a különböző más, tehát nem csak folklor alapú mozgásnyelvek iránt, és akkor kezdték el ezeket a tradicionális alapokon nyugvó, de színházi kísérleteket. Mennyire találkozott a te akkori éneddel és ambícióiddal ez az irány?
Tulajdonképpen én azért is mentem a Duna Művész Együtteshez. Rögtön az első alkotói próbálkozásomban már a színház bekéreckedett elég erősen. Egyrészt én szobrász szakon végeztem Szegeden, tehát ott másféle művészeti ágak inspiráltak gyakorlatilag, meg hát egy ilyen képzőművészeti látásmód is adta magát. Pluszba, ugye Szegeden ott volt akkor a nagyon erős Imre Zoltán nevű balettkoreográfus vezet te szegedi
kortárs
balett, aminek az összes bemutatóját és az összes előadását láttam, mert hihetetlenül izgatott ez a fajta táncszínházi világ. Az a nagyon mély gondolatokkal terhes világ, amit az Imre Zoli létrehozott. Ugye ő egy nagyon intellektuális táncszínházat csinált a balettből. És ezek gyakorlatilag engem így nem is tudatosan, de úgy tereltek egy irányba, és itt találkoztam a Duna Művész Együttessel, a János is egy ilyen kísérletező alkotó volt, ő ugye a néptánc, a színpadi néptánc mozgalom azon részéről érkezett, ahol a Novák Tata, György Favai Katinéni, Foltén Jolán, Klicskó és Tóni bácsi, tehát ez a nagyon erős tánciházi vonal, ahol autentikus néptáncból csináltak már akkor kortárs kísérletező előadásokat. 92-t írunk, 90-es évek, rendszerváltás után nagyon megerősödött a kortárs táncművészet Magyarországon. 80-as évek végén kezdődött el igazából, de a 90-es évek szerintem ez egy nagyon virágzó korszak volt, és ez a hallatlanul erős kortárs világ hatott ránk is, a néptánc vonalra is, és elkezdtük keresni a kapcsolódási pontokat, hogy lehetne a kortárs tánccal ötvözni a néptáncot. Tehát elindult egy ilyenfajta gondolkodásmód, mondjuk egy Kovács Gerzson Péter, ugye azt kell mondani, hogy egy nagyon komoly úttörője, aki aztán a néptáncból, és hát így történt meg az, hogy a János akkor nagyon sok kortárs alkotott, tehát itt nem egy Földi Béla, Bozsi Kivett, Horváth Csaba, a Kovács Gerzson Péter, tehát ilyen neves alkotók jöttek az együttesbe koreografálni.
Ennek szerves folytatása lett az, hogy aztán te 15 évvel ezelőtt át is vetted az együttes irányítását. Mi jellemzi ma a Duna Művész Együttest?
A János már eleve úgy hívott az együttesbe, hogy alkotóként is. Tehát
nem csak táncosként?
Nem csak táncosként, hanem azt mondta, hogy mivel látta a versenymunkáimat, ismerte a tevékenységemet, hogy alkossak is. Idővel utána vezető koreográfussá is nőttem ki magát, ez ő maga hívott így gyakorlatilag, és közben 89 környékén pedig elkezdtem egy ilyen Dunatánc műhely formáción belül, én is egy ilyen kísérletező, kortárs kísérletező néptánc előadásokat létrehozni. Ennek egyik még ma is színpadon levő produktuma a 10. Vőlegény című előadásunk, ezt még ma is játsszuk gyakorlatilag. És hát amikor János 2007-ben úgy döntött, hogy azt az akkori váltást, ami ugye akkor volt egy komoly váltás, mert ugye a BM-től ugye szétszették a BM-et, annak idején átkerültünk az önkormányzati minisztériumhoz, és ezt a váltást ő már nem akarta végigcsinálni valamiért.
Ez a fenntartóváltásról
van szó, így van. Akkor elment nyugdíjba, és hát ő maga mondta, hogy Zsolt, te fogod átvenni. Szerencsére a fenntartó is így gondolta, hogy én fogom átvenni, úgyhogy János után görgettem tovább a követ.
Mi jellemzi szerinted a mai Duna Művész Együttesnek a stílus irányzata milyen? Hát ugye azt nem lehet mondani, hogy most már tisztán kortárs színházi darabokat játszotok, a folklór tradíció alapjaira építkeztek.
Amikor átvettem az együttest, akkor nem volt egy kész művészeti koncepcióm, hiszen volt egy hónapon mindössze fölkészülni arra, hogy művészeti vezető leszek, mert derültékből a villámcsapásként ért, amikor a János november végén bejelentette, hogy akkor január 1-től nincsen, és akkor vegyem át az együttest. Nem volt egy művészeti koncepcióm, menet közben kellett kialakítanom. Időközben a színpadi néptánc mozgalom azt gondolom, hogy egy picit más irányt vett, nagyon izgalmas volt ez a kortárs világ, hanem azt mondtam, hogy kicsit kanyarodjunk vissza az autentikához, és azt tűztem ki célul, hogy autentikus néptánccal, autentikus népzenével készüljenek kortárs előadások. Tehát, hogy nem nyúlunk hozzá a néptánc matériához, nem ötvözzük az kortárs mozdulatokkal, hanem maradjon autentikus a tánc is, a zene is, és mégis a forma világa vagy az előadás maga az egy kortárs előadás legyen. Ezekkel még azóta is folyamatosan kísérletezek. Természetesen azért azt a vonalat se felejtettük el, tehát a kortárs kísérletező vonal is megjelenik az együttesnél. Például most egy pár évvel ezelőtt bemutatott Elmúlt időkből című Bartók és Folk című előadás, ebbe végképp keveredik, mert vannak nagyon szép autentikus pillanatok, és vannak ezek a kísérletező táncszínházi koreográfiák. Tehát amit említettem, ugye én menet közben kellett kialakítanom az együttesnek egy arculatot, és ennek az egyik fő eleme volt az, hogy nagyon-nagyon komolyan vegyük a néptáncot, nagyon mélyre ásunk, és tánc technikában is magas szintre emeljük az együttest. Előtte se volt ezzel probléma természetesen, de csak úgy tudtuk tartani, úgymond a versenyt egy álmi népügyüttessel, vagy nemzetánc együttessel,
hogyha
nagyon erős
Ha szóba hoztad, akkor kell nektek versenyt tartani a két említett, jóval nagyobb létszámú és költségvetésű művészeti együttessel, profi művészeti együttessel.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem versenyzünk, mert én nem akarok jobb lenni, mint az állami, vagy azért mégis versenyzünk, hogy ki kell mondani, akárhogy is egy szakma, akkor szakma, hogyha azon belül van egy pici versengés. Tehát
kihívások nevezzük.
Kihívások, igen. Nevezzük inkább kihívásnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi a két nagy együttes árnyékában, mert mi, tehát egy 20 páros állami népi együttes, vagy 22 páros nemzeti együttes mellett, mi egy kis társulat vagyunk, a kis 12 pára, tehát valahogy nekünk ott nagy, meg kell állni a helyünket. Hogyha tudom tartani velük a tempót, akkor már azt mondom, hogy jó, jó az irány.
De azért közös produkciókban szoktatok részt venni.
Így van, hát rengeteget, ugye az állami népi együttesen nagyon sokat dolgoztunk együtt, a Mihály Gábor ugye vele, aztán itt komoly szakmai barátság is van, és nagyon sokat dolgoztunk egymás darabjába, tehát én rendszeresen hívom az együttesbe. Most is a Hét Torony című darabot tavaly évben csinált egy csodálatos koreográfiát. Most én is dolgozom velük egy húsvéti műsoron, ami a Műpában lesz bemutatva. Rengeteg közös pillanatunk volt. Talán az egyik legszebb élményem az volt, amikor a Martin Györgynek egy jubileumi születésnapi produkció, vagy egy előadást csinált a három társulat, és akkor három különböző féldőt a Művészetek Palotájába végignézhetett a nézők. Állami népüttes, nemzetáncértes, és a Duná mi zártuk, volt a megtisztelő, úgyhogy vannak közösködések.
Néhány szót azért mondjunk arról, hogy hogyan fogjátok ünnepelni a 65 éves évfordulótokat. Vissza fogtok emlékezni az alapítókra, úgy, mint a Náfrádi László, Somogyi Tibor, Mosóci István, és akkor 70-es években, ugye Erdélyi Tibor.
Mindig szem előtt tartom a múltat. Ez abból a hagyománytiszteletből is ered, amiben felnőttem gyakorlatilag, hiszen a néptánc erről szól, hogy megőrizzük a múlt értékeit. Szoktam mondani a mostani dunás táncosoknak, kollégáknak, hogy akkor fognak majd rólunk is megemlékezni 20-30-40 év múlva, hogyha mi is megtiszteljük a régieket azzal, hogy egy-egy jubileum kapcsán megemlítjük őket, éltetjük az ő munkásságukat, mert én ezt is gondolom, tehát nem egy saját magunk ünneplése egy ilyen jubileumi műsor, hanem inkább egy tiszteletadás a múlt felé, hiszen hogyha ők nem lettek volna, nem taposták volna az utat előttünk, akkor most nem ülnénk itt beszélgetni a Duna Művész Együttes jelenéről. Ezt én nagyon komolyan veszem, és minden egyes jubileumi műsorunk erről szól, hogy megemlítsük a múltat. Május 18-án lesz Emlékeink 65 címmel egy jubileumi műsor, ahol lesz korábbi időszakokból Erdélyi Tibortól koreográfia, Mosóci Istvántól és Mucsi Jánostól is. Egyébként Mucsi Jánosnak most újítottunk föl két komoly koreográfiáját, az Amazonokat és a Danaidákat, mert fókuszban a koreográfus rendezvény sorozaton belül a Hagyományok Házába lesz egy est majd március 6-án, ahol ezt a két koreográfiát előadjuk. Tehát én folyamatosan egy-egy úgymond ilyen retro számot azért együttes repertoárián tartunk. A jubileumi műsoron belül még visszahívunk jó pár régi zenészt, aki az együttesben zenélt, mint például Kunos Tamás, aki most a Csíkzenekart, ugye a Kossuth Díjas Csíkzenekar erősíti, vagy alapító tagja, vagy a Bartók Józsit, de dolgoztunk együtt például a Ferenci Gyuri barátommal, őt is meghívjuk, tehát én nagyon izgalmas vendégeket is hívunk az előadásba. Szeretnék rendhagyó módon, hogy azt nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Művész Együttes 50 évben, amikor megalakult, akkor tartozott hozzá egy népi zenekar is. Tehát akkor még nem népzenekar volt, mint akik játsszák az eredeti parazzenéket, hanem ez akik úgymond kávéházi zenét játszották, szeretnék róluk is megemlékezni, tehát tervezünk egy olyan zenekari számot létrehozni, ahol egy olyan művet adnának elő, ide is jönnek vendégzenészek, mint például Pál István Szalonna, ami ide íródott a Duna Művész Együtteshez. Nagyon sok szép program lesz. 20 éves a Nemzeti Táncszínház, ugye vele nagyon szoros kapcsolatunk van. Tavaly ősszel csináltunk egy ilyen jubileumi előadást a Táncszínházban is. Azokban az előadásokban, amiket az elmúlt 20 évben mutattunk be a táncjában, abból készítettem egy montást, és ez annyira jó lett, hogy ide a jubileumi műsorba is bele fogjuk emelni. Tehát elég színes programmal készülünk, és mind a múltról szól.
Táncverzum.
Az iménti beszélgetéseket adásunk után meghallgathatják a Trend FM weboldalán is. Új információkkal, interjúkkal, ajánlóval pedig 2 hét múlva jelentkezem, mert tudják, a táncról beszélni is érdemes. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!